Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnes vagyok. Most egy nagymamával ismerkedünk meg, Sípos Márta nénivel. Osváth Dorottya beszélgetett vele. Remélem, más is megérzi ebből a 8 évtizedet megélt hangból, hogy számára a hit megélt valóság.
Most léptem a 80. életévembe. Az anyám pomázi, ősei az 1700-as években jöttek Pomázra, tiszta református család. Apám Horti, Hort 60-tól 15 kilométerre van, egy tiszta katolikus család. A 30-as években került édesapám Pomázra, megismerte édesanyámat és elvette feleségül. De apánk elhagyott bennünket, én 2-2,5 éves voltam, Gábor 5, és édesanyám nevelt fel. Édesanyám nagy szeretettel és türelemmel, és mivel a Gábor fiú volt, azt szerette volna, hogy hídben nőjön, ezért Sárospatakra adta tanulni. És én is Sárospatakra kerültem, az 5. osztályba, az 1948-49-es tanévbe. Ebben a tanévben a Szikszai Béni bácsi az ifjúság előtt evangélizált. Hogy miről beszélt, nem tudom, de a hangját ma is hallom. Aki nagyon egyedül van, jöjjön az Úr Jézushoz. És akkor én felálltam, és kimentem. 11 éves voltam. A bátyám is ott volt patakon, 8-os volt, én 5-es. 8-ban nem mertem bemenni, mert a fiúk megfogtak, pici voltam, feltettek a padra, körülröhögtek. Na, mi van, kis bika? Mert ugye Gabika. Nem mertem még az osztály fele sem menni. Nagyon egyedül voltam. Aki egyedül van, jöjjön az Úr. Kimentem. Nem megtértem. Az Úr Jézushoz mentem. De ő a markába metszett. Következő évben már édesanyám nem tudta fizetni mind a kettőnknek a tanítatását. Csak Gábor maradt. Én ide kerültem Pomázra, és itt fejeztem be a 8-at. Itt Demeter tiszteletes úr volt a lelkész. Nagyon szerettem a prédikációit, de nagyon féltem a hittanóráitól, mert nagyon szigorú volt. 52-be konfirmált, azzal az igével, minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Példabeszédek 4. rész, 23. vers. És ez az ige végig kísért. Bekerültem a képzőbe, jól tanultam, és 3-os voltam, amikor szerelembe estem, ami hamar elmúlt, annyira megviselt, hogy már elhatároztam, hogy nem megyek férhez. Tanulni fogok, de férhez nem megyek, és Szegedre kerültem 56-ba. Együtt ordítottuk a diákokat, hogy ruszkik haza. Hát egy csodálatos dolog volt az a sok fiatalot, és megdöbbentő volt, hogy ugye 10 nap múlva jöttek az orosz tankok. És azt kérdezték, amikor átjöttek a Tiszán, hogy Suez, Suez. És akkor is megdöbbentünk. És hát utána azok, akikkel együtt ugye kiabáltuk, jöttek oda, hogy lépjek be a kézbe, hát mondtam, hogy nem. Viszont ott is jártam istentiszteletre, ifjúságira. Megjelent a kollégium előtt minden este Sipos Károly. Mondtam neki, hogy ide ne járj, mert én nem megyek férhez, nekem ne udvarolj. Jó van, nem udvarolok, gyere el beszélgetni. 2 évig beszélgettünk. Akkor kaptam tőle egy fényképet. 58. december 6-án, majd mindjárt kihozom. Sok szeretettel Mártinak, ilyen szöveggel, Istentől rendelt életem párjának. A következő évben, már 59-ben államvizsgára készültem, Pomázról megírtam a szakdolgozatomat. Amikor egy levelet kaptam készhez, aztán április volt, a főiskolától, hogy államellenes vallásos szervezkedésbe veszek részt, és ezért kirúgnak a főiskoláról. Hát ez rettentően megdöbbentett, bementem az igazgatóhoz, és megkérdeztem, hogy azért, mert templomba járok, meg ifjúságira. Azért zárnak ki. Hápogott az igazgató, se igen, se nemet nem mondott. A vizsgálóbizottság, mert a ellenünk induló pert, ezt a tanulmányi osztály vezetője indította. Mikor a bizottság eljárta, megkérdeztem, hogy kiket szerveztem. És akkor beírták, hogy szemtelen vagyok. Tudnélik, 5-ünket zártak ki, De hát én biológia földrajz szakos voltam. A másik hallgató rajz földrajz szakos volt. Másodéves kémia matek. Hát mikor találkoztunk? Egy kollégiumban laktunk, de egészen másutt. Elsőst is matek fizikás volt, őt is kizárták. Úgyhogy már májusban itt, az uvaggyárba toltam édesanyám büfés kocsiját. Oda jött a pártitkár. Hát mit keresek itt? Hát azt mondtam neki, hogy kirúgtak a főiskolára. Bement a művelődési minisztériumba, és jött másnap, és nagyon dühös volt, és azt mondta, nagy hülyeség az egész. És elment. Ebben az évben, ugye 59-ben eljegyzett, kari novemberben volt az esküvünk. Apósom Debrecenben volt lelkész, akkor, amikor az 50-es években a püspök azt mondta, hogy a szószékről mondják a gyülekezetnek, hogy lépjenek be a TSZ-be. Az én apósom a bibliájával felment a püspök úrhoz, hogy mutassa már meg, hogy hol van ez a bibliával. Rövid időn belül, talán 2 héten belül Debrecenből Egyekre került. Ott nem kapott fizetést, Kari már akkor Szegeden volt, úgyhogy el is kellett menjen dolgozzon, hogy maradhasson a főiskolán. Az apósom meg azt mondta, tudod, lelkem, miért kellett nekem Egyekre menni? Hogy a kitelepítetteket az Úr Jézushoz ölelj. Milyen nagyon erős, mély hite volt az apósomnak. Azt is mondhatom, hogy édesapám. Összeházasodtunk novemberbe, következő év szeptemberébe Márti, 61 decemberébe Kati, 63 márciusában Zsuzsi lányunk született. Kari Kecskeméten tanított, és hazajárt, de mikor már Márti megszületett, akkor kaptunk egy szobát. Kecskeméten a víz 300 méterre vécé az udvaron, és oda kerültünk. Ott született a másik 2 kislány is. Petroforon főztem a pelenkát. 64-ben aztán szól az osztályvezető. Feleséged miért nem tanít? Hát aztán mondtuk az osztályvezetőnek, a kecskeméti osztályvezetőnek, hogy ki dobtak a főiskolát. Ja, írja kérvényt, írtam kérvényt, felhívtak a művelődési minisztériumba, és rögtön megkérdezték, hogy hiszek-e. Mondtam, hogy jobban, mint az előtt. 64 szeptemberétől tanítottam 30 évet. És nagyon érdekes, mert ez az osztályvezető 90-ben, mikor a változást ő, oda jött hozzám, hogy emlékszem, na mit gondol, annyiszor hálát adtam érte, és olyan sokat kértem az urat, hogy áldja meg. Úgyhogy a 30 évet letanítottam. Most éppen ebben az évben 2 nyolcadikos osztálytalálkozóm is volt, egy 43 éves, meg egy 33 éve volt. Ezt a virágot, ezt a orchideát nem is tudtam hozták. Ott ölelgette. És mondták, hogy miket csináltam, mondtam, semmire nem emlékszem. Arra igen, hogy azt mondtam, uram, gyere velem a pokolba, hogy legyen türelmem a 7. nyolcadikos fiúkhoz, mert már akkor nehézek voltak. 3 kislány után még született 4 gyermekünk, mindig Kari volt a terhes. Ahányszor teherbe estem, mindig kétségbe esett. Mit mondanak az emberek? Nem vigyázok rád. Mondom, szeretsz? Nem érdekelnek az emberek. 7 gyermekünk született, mind a 7-et tanította apa, mind a 7-nek diplomát adott a kezébe. Zenetanár volt, aztán főiskolai docens lett. Csak áldhatom az Úristent. Azok a rúgások, amik értek, a szerelmi csalódása, mind beláldás lett. Gondol, reggel 6-kor keltem, mert mielőtt elmentem tanítani, megfőztem, mert apa zeneiskolába tanított, nem volt ebéd. Többiek ebédeltek, de apa nem. Tehát megfőztem az ebédet. Akkor elmentem tanítani, hazaértem, akkor ugye gyerekekre ezt csinálni, azt csinálni, 11-kor kerültem ágyba. És akkor mindig azt mondtam, uram, mit kívánsz, én nem bírom. Reggel úgy ébredtem, mint aki újjászületett. Meg hát morogtam a 7. gyereknél, mert én 45 éves voltam, Kari 50. gondold el. És akkor morogtam az úrnak. Uram, mit akarsz? Itt van 6 gyerek. Mi lesz velünk? Most kik vannak fölöttem? Kiöleli át a lábamat a kisunokám? Szeretlek, nagymama. Csak sokszor nem értjük, hogy mit miért ad. Úgyhogy nagyon érdemes ráfigyelni, és nem elutasítani az ő áldását. Mert egy gyereket elvetettünk, mert 48 kiló voltam, és azt mondta édesanyám is, és Karis, hogy nem lehet. És akkor az orvos azt mondta, hogy nem fog fájni. Mondtam, nem azért sírom, ölök. És akkor elkezdtem imádkozni, hogy Uram, ha megbocsájtod, adsz még. És akkor jött 73-ba Eszter, és utána Gergő, és utána Zoltán. Minden reggel 7 órakor az asztalnál ültünk, reggeliztünk, és elolvasta a napi igét. Utána imádság. Milyen imádságok? Úr Jézus, add, hogy a foci meccsen győzzünk. Zoli fiam, aki most fölöttem lakik, 3 évesen, ilyen imádságot mondott egyik reggel. Úr Jézus, vigyázz a nanóra az úton. Néztünk rá, hát nem várjuk anyát. Délután 5-re ott volt édesanyja. Csak a párom hiányzik, őt elvitte 78 éves. De még így is, most gondold, de édesanyámat eltemettük 89-be, szeptemberbe, novemberbe kimutatták, hogy Kari parkinsonos. Nem remegett. Azt mondták, hogy nem voltak jelei, hogy parkinsonos. 20 évet kapott Kari. Ugye akkor volt 7 éves. Zoli, uram, hát hogy nevelem én fel? Még 4 gyerek itthon van. És nem remegett, hanem nehezen tudott járni. Zoli volt, meg Péter ott az ágyánál. Én gyógyszert vittem mindig be neki. Azt mondta nekem, hogy ne haragudj rám, anya. Haragudni. Magasztalom az urat. És meg se tudtam belelni, mert úgy föl volt pózgó, hogy ki ne es. Az egész utcáért imádkozom, nem merek beszélni. Csak kérdezem, nincs valami baj, kell valamiért imádkozni, azt megkérdezem.
A gyerekek?
53 tagú a család. 7 gyerek volt, azt hittem lesz 5 unok. 26 unokám van. Minden évben találkozunk. A legnagyobb unokám 31 éves. 2 kis dédunoka van náluk. Nagy hála van a szívembe.
Hallgassuk meg Isten igéjét a példabeszédek könyve 29. fejezetéből. Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál. Mostanában bárkivel beszélgetek, valahogyan előkerül a világ sorsa, és azt érzem, minden szavunk mögött valahogy ott lappang a félelem. Nem mondjuk ki, de félünk. Hogyan tudok nem félni? Hogyan őrizhetem meg önmagamat? Mind a két kérdés az ember legmélyebb igénye és vágya, és mégis, mintha nem a kezünkben lenne a válasz. Nem tudunk nem félni. Legtöbbször észre se vesszük, hogy félünk. Az emberben többnyire valami kusza szorongás van, és nem is tudja az okát. Pedig a mélyben valójában félünk. A veszteségtől, a fájdalomtól, és még sok mindentől. A félelemmel akkor lehet megküzdeni, ha először bátorságot veszünk arra, hogy kimondjuk. Félünk. Igen, talán ehhez a mondathoz kell a legnagyobb bátorság. Ha ez a mondat, mint egy szemüveg a fejünkre kerül, akkor egyszerre meglátjuk, hogy voltaképpen csapda helyzetbe kerültünk. A félelmen keresztül vezetnek az emberek, és nem azt teszem, amit igazán akarok. A gyerekeimmel azért viselkedem úgy, ahogy, mert aggódom. Annyira erősen a lelkemre ül a félelem. Lehet, hogy azért eszem ezt vagy azt, mert annyira sok rettentő szó érte el a fülemet, és ezek irányítják az életemet. Mást se hallok, csak azt, hogy vigyázz. Meg, hogy mi mindennek nem vagyok a birtokában, amire feltétlen szükségem volna. Ezt olvasd el, ide menj el, arról ne maradj le. Ebbe bele lehet őrülni. Az emberbe szinte beépül egy léc, és valami azt csúgja, levered. Biztosan levered. A gyomrunknál vagy a szívünknél azt érezzük, valami szorít. Úristen, mi lesz? A vád lesz úrrá bennem. Az egóm, az énem kerül a mindenség középpontjába. Végtelen önzés uralkodik el rajtam, a félelem álcájában. És megyek, elolvasom, megveszem. Ott vagyok, mint egy robot, teszem azt, amit ez a csapdahelyzet kínál. Isten arra hív bennünket, hogy vegyük észre ezt a csapdát, és ne féljünk. Egyszerűen lépjünk ki félelem motivált, hiányra épülő életünkből, és ő benne bízzunk. Mert a félelem mélyén mindig az a gondolat van, hogy az életünk igazi megtartói mi magunk vagyunk. Rajtunk múlik, hogy mi lesz velünk. A félelem és az én központúságunk karöltve vezetnek minket a rossz emberi játszmákba. Ha csak ez a föld van, akkor tényleg nagyon sokat veszíthetünk, és mint egy kiskutya megy velünk a félelem mindenhova. Mit válaszol Isten a megtévedt emberi helyzetre? A bizalomra épít. Ez egy elég ingatag válasznak tűnik elsőre, pedig megérkeztünk életünk igazi kérdéséhez. Elhisszük-e, hogy Istenben, aki mindent megalkotott, aki láthatatlan, aki oltalmazóan fordul felénk, erősebb és biztosabb támaszunk van, mint stabilnak tűnő földi várainkban. Ha emberéleteket nézünk végig, akkor bizony láthatjuk, hogy erősebb támasz a hit, mint bármely földi erő. A félelmet nem lehet ésszel vagy más módszerrel legyőzni, sőt a félelem egyfajta jelzőberendezés, amely arra ösztökél, hogy Istent keressük. Nem kell félni a félelemtől, hanem ki kell lépnünk magunk én központúságából. Isten jobban megőrzi az életünket, mint mi magunk. A teljes, az Istentől kapott szeretet kiűzi a félelmet. Ámen. Fekete Ágnest hallották. Áldás békesség.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.